az örök életét Isten élete, ugyanakkor Isten fiának az élete. A hívő magáévá teszi János apostol szavait, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya, hogy Isten fiainak hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretetteim, már most Isten fiai vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Tudjuk ugyanis, hogy amikor majd ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, már látni fogjuk őt úgy, amint van. Az élet keresztény igazsága így érje el csúcspontját. Ennek az életnek a méltósága nem csak eredetéhez, Istentől való származásához kötődik, hanem a céljához is, mert arra van rendelve, hogy a közösségben legyen Istennel, az ő megismerésében és szeretetében. Ebből következmények fakadnak az ember életre nézve, melyben már csirázik az örök élet. Ha az ember ösztönösen szereti az életet, mert az valami jó, ez a szeretet további indítékot, új távlatokat nyer a jónak isteni dimenziójában. Ebben az összefüggésben az élet szeretet nem korlátozódik a tér keresésére, melyben ki tudja fejezni önmagát, és kapcsolatokra tud lépni másokkal, hanem abban a tudatban bontakozik ki, hogy a saját létét Isten megnyilvánulásának helyévé tudja tenni. Az élet, amelyet Jézus nekünk ajándékoz, nem értékli le földi létünket, hanem fölemeli és végső céljához vezeti. Én vagyok a feltámadás és az élet, mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg örökre. Az ember élet Istentől jön, az ő ajándéka. Az élet Isten képmása és lábnyoma, az ő lelkében való részesedés. Ennek az életnek Isten az egyetlen ura, az ember nem rendelkezhet fölötte. Maga Isten erősítette meg. A szentírási szöveg hangsúlyozza, hogy az élet szentségének alapja Istenben és az ő teremtő cselekvésében van, mert Isten saját képmására teremtette az embert. Az ember élete és halála Isten kezében van. Az ő kezében van minden élőlény lelke és minden emberi test éltető lelke, kiállt föl Jób. Az Úr adja a halált és az életet, levisz az alvilágba és visszahoz onnan. Egyedül ő mondhatja, én ölök és keltek életre. Isten szeretetteljesen gondoskodik és törődik összes teremtményével. Ha igaz, hogy az ember élete Isten kezében van, nem kevésbé igaz az is, hogy ezek a kezek olyan jóságosak, mint az édesanyjáé, aki elfogadja, táplálja és gondozza gyermekét. Elnyugodtam és elcsendesítettem a lelkemet, miként az elválasztott kisdád anyja ölében, miként az elválasztott úgy van bennem a lelkem. Az egyes emberek sorsa nem véletlen, nem is vak végzet, hanem egy szerető terv megvalósulása, mellyel Isten összegyűjti az élet összes erőit, és szembe helyezi azokat a halál erőivel. Mert Isten a halált nem alkotta, és nem örül az élők pusztulásán, azért teremtett, hogy minden legyen, mondja a bölcsességkönyve. Az élet szent voltából fakad sérthetetlensége. Ez kezdettől fogva bele van írva az ember lelki ismeretébe. A kérdés, mit tettél, általános emberi tapasztalatot tükröz. Lelkiismeretem mélyén minden ember arra kap felszólítást, hogy sérthetetlennek tartsa az életet, mint a magáét, mint másokét. Az élet nem az övé, hanem a Teremtő Isten tulajdona és ajándéka. Az ember élet sérthetetlenségére vonatkozó törvény a tíz parancsolat központjába foglal helyet. Ez a parancsolat az emberölést tiltja, ne ölj. Ártatlant és igazat ne ölj meg, mondja másról. El kell ismernünk, hogy az Ószövetségben megfogalmazott az ember életnek az értéke, de nem ért el a hegyi beszéd finomságát. Az üzenet egésze, amelyet az Új Szövetségnek kell beteljesíteni, felhívás, hogy tartsák tiszteletben az élet sérthetetlenségét. A parancs csúcspontja arra kötelez, hogy az ember úgy törődjön fel a barátjával, mint önmagával. Szeress fel a barátodat, mint önmagadat. Ne ölj parancsot magában foglalja a fel a baráti szeretet törvénye. A gazdag ifjú is azt kérdezte, Mester, mi ott kell tennem, hogy örök életem legyen? Azt a választ kapta, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És elsőként idézi a ne őjt. A hegyi beszédben Jézus a tanítványaitól az írástudókét és a farizeusokét felülmúló igazságot kíván az élet tekintetébe. Hallottátok, hogy mondták a régieknek ne ölj, aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragszik testvérére. Jézus tovább magyarázza az élet sérthetetlenségére vonatkozó parancsolat pozitív követelményeit. Ezek már az Ószövetségben is jelen voltak, hol a törvények biztosítani akarták a gyenge és fenyegetett életét, a jövevényt, az özvegyet, az árvát, a beteget, a szegényt, általában még meg nem született életet. Jézussal ezek a pozitív követelmények új erőt és lendületet kaptak, és teljes terjedelmükben és mélységükben mutatkoznak meg a testvér életének gondozásától. Az idegen már nem idegen annak, aki az irgalmas szamaritánus példabeszéde szerint a mindent szükséget szenvedőt felebarátjának tekinti és felelősséget vállal az életért. Az ellenség sem ellenség többé annak, akinek szeretnie kell őt, és jót kell vele tenni azáltal, hogy ingyen és készségesen segítségére siet szükségében. Ennek a szeretetnek a csúcsa az ellenségért való imádság, amely a gondviselő Istennel tesz hasonlóvá a szeretetben. Én pedig azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, és esőt ad jóknak és bűnösöknek is. Isten parancsolata az ember életet oltalmazza. Ennek a legmélyebb szempontja az, hogy tiszteletet és szeretetet követel minden személy iránt és mindenki élete iránt. Ez az a tanítás, amelyet Szent Pál ad a rómaiaknak, a parancs, ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, másét ne kívánd, és ami egyéb parancs még van, mind ebben az egyben foglaltatik össze, szeress fel a barátodat, mint önmagadat. Szeretet nem tesz rosszat a fel a barátnak, a törvény tökéletes teljesítése a szeretet. Az élet védelme, tisztelete és szeretete olyan feladat, amelyet Isten minden emberre bíz, amikor meghívja, hogy részesedjék abban az uralkodásban, melyet ő gyakorol a világ fölött. Isten megáldotta őket, és mondta nekik, növekedjetek, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden élőlényen, ami mozog a földön. Itt a föld és minden élőlény fölötti uralomról van szó. Atyáim Istene és irgalmasság Ura, bölcsességeddel teremtetted az embert, hogy uralkodjék a teremtmények fölött, melyeket te alkottál, és szentségben és igazságban igazgassa a földkerekséget, mondja a bölcsesség könyve. A Zsoltáros is magasztalja az ember uralmát, kezed művei fölé állítottad, mindeneket a lába alá vetettél, a juhokat és az ökröket és a mező minden vadját, az ég madarait és a tenger halait, és mindent, ami a tenger ösvényét járja. Az ember arra is hivatott, hogy művelje és őrizze a világ kártyét. Felelősséggel tartozik környezetért, azaz a teremtésért, amelyet Isten élete szolgálatába állított. Ez az ökológiai kérdés. Ennek terjedelme az élőlények fajtáinak és a különböző életformák környezetének megőrzésétől a szorosan vett emberi ökológiáig tart. A Szentírás lapjain világos etikai indítékok találhatók az élet és minden élet nagy javának megőrzésére. Az uralom, amelyet a Teremtő az emberre bízott, nem abszolút hatalom. Nincs szó a használni és visszaélni vele szabadságáról. A dolgokkal nem rendelkezhet kénye kedve szerint. A Teremtő által kezdettől megszabott korlát, amelyet szimbolikusan a ne egyél a fáról tilalom fejez ki, elég világosan mutatja, hogy a látható természettel szemben minden ember, mi emberek nem csupán biológiai, hanem erkölcsi törvényeknek is alá vagyunk vetve, melyeket nem hághatunk át büntetlenül. Az embernek az Isten uralmában való részesedése fejeződik ki a felelősségben is, mellyel tartozik a szorosan vett emberi életér. A zsinat mondja, a felelősség csúcsa az élet ajándékozása a nemzés által a házasságban. Maga Isten, aki kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtette az embert, mivel teremtő művéből különleges részt akart adni az embernek, megáldotta a férfit és a nőt mondván, növekedjetek és sokasodjatok. Amikor a zsinat azt mondja, hogy Isten különleges részt ad a férfiaknak és nőknek a teremtés művéből, ki akarja emelni, hogy a gyereknemzés mennyire emberi és ugyanakkor vallásos esemény. Amikor a házastársak egyesüléséből egy új ember születik, különleges Isten képiséget és Isten hasonlatosságot hoz magával a világba. Amikor azt állítjuk, hogy a házastársak, mint szülők a Teremtő Isten munkatársai egy új emberi lény fogantatásában, nem csupán a biológiai törvényekre utalunk. Egyedül Istentől eredt ugyanis az a kép és hasonlóság, amely az emberi lény sajátja. Az emberi nemzés a teremtés folytatása. Így a házasságban egyesült férfi és nő egy isteni műnek lesz a társa, a nemzés aktusa által elfogadják Isten ajándékát, és az időben útjára indul az új élet. Az élet szolgálatának kötelessége mindenkire vonatkozik, és főként a gyengeség állapotában lévő élet felé kell megnyilvánulnia. Maga Krisztus figyelmeztet erre, mikor elvárja, hogy őt szeressük, és szolgáljunk a szenvedés bármi formájába próbára tett testvéreinkben, az éhezőkben, a szomjazókban, a hontalanokban, ruhátlanokban, betegekben, foglyokban, bármit tettünk ezek közül valakinek, magának Krisztusnak tettük. Az emberi élet nagyon törékeny állapotban van, mikor belép a világba és amikor kilép az időből, hogy megérkezzék az örökké valóság kikötőjébe. Szentírásban hiányoznak a közvetlen felszólítások az emberi élet oltalmazására a születéskor, a magzati korszakban, illetőleg a halál előtt. Annak az az egyszerű magyarázata, hogy Isten népének vallásos és kulturális horizontjáról még a puszta lehetősége is ki van zárva annak, hogy bántsák, vagy egyenesen megöljék az életet ezekben a helyzetekben. Az Ószövetségben a terméketlenség átoknak számított, míg a sok gyermeket áldásnak tekintették. Az Úr ajándéka a gyermek és a méh gyümölcse az ő áldása. Ebben a meggyőződésben az a tudatlappang, hogy Izrael a szövetség népe arra hivatott, hogy az Ábrahámnak tett ígéret szerint sokasodjék. Nézd fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha tudod, ilyen lesz a te ivadékod. Mielőtt megformáltalak téged az anyamében, ismertelek, és mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek téged. Minden egyes ember léte kezdetétől fogva Isten tervében van. Jobb fájdalmai mélyéről szemléli Isten művét testének csodálatos formálódásában az anyamében. Ebből merít bizalmat és bizonyosságot arra, hogy Isten terve irányítja életét. A kezed alkotott és formált engem, és ilyen hirtelen elpusztítasz. Emlékezz kérlek, hogy mint az agyagot alkottál, és porrá változtassz engem. Bőrrel és hússal öltöztettél engem, csontokkal és idegekkel szőttél át. Életet és irgalmasságot adtál nekem, és a látogatásod őrizte lelkemet. A zsoltárokban is visszhangzik az imádó csodálat Isten tevékenysége miatt, amellyel az anyamében formálja az életet. Hogyan gondolhatnánk, hogy az élet csodálatos fejlődése akár egyetlen pillanatra is kicsúszna a teremtő, szerető tevékenysége alól, és az emberi önkény kezébe adatna. Ez meg sem fordul a hét testvér anyjának fejébe, aki megvallja hitét Istenben, aki az élet forrás és bizonyíték a fogantatástól és a halál utáni új élet reményének alapja. Így szól ez az anya, nem tudom, hogyan jelentetek meg méhemben, lelket és életet sem én ajándékoztam nektek, s tagjaitokat nem én raktam össze, hanem a világ teremtője, aki megalkotta az ember születését és mindennek életet adott, irgalmasan vissza fogja adni a lelket és az életet, ha most megvetitek önmagatokat törvényeiért.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.